Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, Stuber Andrea vagyok. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Bajomi Nagy György, szombathelyi színészt.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Tegeződünk, ugye?
Te hogy ne.
Jó, oké, okay, rendben.
Valahol így aláfestésnek kalapálnak a távolban. A szombathelyi Vörös Sándor Színházban vagyunk, pont egészen konkrétan a Márkus Emília teremben ülünk a Vitéz Mihály című előadás díszlete mellett, amely díszletnek az anyaföldje valami fehér.
Ezt úgy hívják, hogy granulátum.
Granulátum,
és mindenki rettetesen köhög és beteg tőle. Mindenki azt gondolja, hogy ettől, de amúgy volt egy influenza járvány is, mert azt nem tudhatod. De én még ilyen beteg színházat nem láttam. De tényleg.
Tehát de ilyet, most granulátum nélkül is.
Igen, de ez még állítólag, ez föl is erősíti az egészet.
Első pillantásra azt hittem, hogy só, és gondoltam, úristen szegények.
Sót
akarunk. Hogy talán mosópor, mert ugye színes szemcsék is vannak benne, de ezek szerint ez így akkor műanyag granulátum.
Igen, granulátum, de azt szerettük volna, hogy só hatása legyen, tehát akkor végül is a célunkat elértük. Az a piros, amit látsz benne, azok a vérfoltok, amik nem jönnek
ki. A kimoshatatlan, igen, az Ágnes asszony értege a talajnak, értem.
Igen.
Tehát a Vitéz Mihályt emlegetjük, amely Székely Csaba darabja, és itt egy
drámapályázaton
nyert Szombathelyen, és aztán bemutatták nem olyan régen Béres
február 6-án egészen pontosan.
Igen, na és ennek játszod a címszerepét.
Így van.
Én azt hiszem, hogy egy jó évadodba jöttem most vele itt Szombathelyen. Volt igen. Ebben az évadban egy Födó főszereped, amiért igen. Pont a napokban kaptál díjat igen, Budapesten igen. A Humorfesztiválon.
Igen, ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen, hogy én a Parasztoperában lettem volna, csak én nem tudok énekelni, és a Mohácsi János nem hitt el nekem, de aztán az első próbán bebizonyítottam, pedig egész nyáron tanultam a dalokat, és ezért leváltottak engem, ezt az Orosz Robi játszotta volna, tehát ez a Humorfesztiválon kaptam ezt a zsűri különdíját, tehát ennek a fele az Orosz Robi, mert tulajdonképpen ő is el tudta volna ugyanígy, vagy még jobban játszani. Tehát a Robi ugrott be helyettem a Parasztoperába, én meg lettem a Rétli Attilánál a hülyéjében a Vátlen szereplője.
Most kényelműen azt mondtad, hogy ő kapta helyetted, akkor én szeretném látni, hogy most te a megtanult dalokból légy szíves, két sort énekeljél a Parasztoperából.
Jézus, várj.
Te ott az apa lennél, vagy?
Nem az apa lettem volna, az állomás főnök lettem
jó,
volna.
Jó, ez egy csodás szerep.
Hát csodás szerep, de nagyon szépen kérem, kidéljék meg a nézőket ettől, hogy én eléneklek bármit is.
Meg egyszerűen, hogy Vitéz Mihályban énekelsz egy kicsikét.
Jó, de hát az más. De igen, de hát az meg ráadásul az direkt hamisan is kell. Tehát az
ment.
Az nem volt semmi gond, az ég egyet a világon.
Elengedjük.
Köszönöm szépen.
Tehát akkor van ez a díjazott vígjátéki szerep, és akkor ráadásul most éppen vagy egy közelgő Hamlet bemutatóban.
Igen.
Cukor Balázs rendezi, és szemmel láthatólag az érett korú Hamletek évadja ez a mostani.
Igen, László Zsocs, igen.
Hamletet próbál, és te is Hamletet próbálsz. Most majd erről is egy kicsit beszélünk, de most maradjunk még a Vitéz Mihálynál. Ez egy aféle történelmi darab, több száz éves dolog, egy ilyen hatalmi háborúskodás. Ehhez neked kellett kicsit belebúvárkodnod valami történelembe, kurzust, vagy tanulmányokat folytatni, vagy nem vagy ilyen könyvből készülő típus?
Sajnos nem vagyok ilyen könyvből készülő típus. Hát ugye ez a románoknak a nagy nemzeti hőse. Tehát ez majdnem minden román nagyvárosba áll szobra Vitéz Mihálynak. Annyit beszélt a Béres róla, Béres Attila, aki rendezte, aki mellesleg marosvásárhelyi, tehát ő ugye ott élt 21 éves koráig, tehát román történelmről mindent tud. Tehát annyit beszélt róla, hogy én, mint lusta színész, már nem is néztem utána, hogy mi. Elhittem nekem, mit mondott.
És akkor abból indultál ki?
Hát, amit ő mondott, igen.
De most konkrétan az emberről, tehát függetlenül attól, hogy egyébként a történelemben a cselekedeteinek, hogy lehet utána nézni. Hát azért ez egy Székely Csaba féle történelmi darab, de hát
így van.
Jobban hasonlít egy bármelyik mai magyar politikusra, azt lehet mondani, vagy mondjuk pártvezérre. Na most kicsit talán túlzok, de mégis.
Minden, ami tehát a többiek csomóan utána néztek másoknak, Bártori Zsigmond, mert ez mind igaz volt. Most a színész beéri, mert bízott a többiekbe. Szóval az a lényeg az egészben, hogy tehát minden igaz. Tehát biztos, hogy kicsit fölnagyítva, de tehát ez az a történet úgy igaz, ahogy van. Tehát ez történelmek hűséges, az egész székelyek hova álltak, a magyarok ellen voltak, ezeket mi nem tanultuk soha, akkor a Bártori Zsigmond tényleg valami irgalmatlan sokszor levondott. Tehát ezek mind igazak. Tehát ez egy történet meg abszolút hiteles dolog.
Van különös nehézsége ennek a szerepnek? Például mondjuk a Székely Csaba féle nyelvezet?
A Székely Csaba féle nyelvezet volt a legnehezebb. Én nekem, igen. Az, hogy úgy oldotta meg, de ezt is az Attilát, tudjuk, mert ő tud románul. Úgy oldotta meg, hogy a románok, azok másképp mondják. Például mi azt mondjuk, hogy például, hogy nem mondok egy mondatot, hogy mindjárt kicsit gondolkozom, hogy eszembe jusson, hogy
arról... Kicsit jelzem közben, fogom a kezét, itt ülünk
kézzel. Igen, meg ezt
fogom a kezét, hogy ne csak hogy az asztal.
Jó, de megígérem a setemet, hogy például azt mondja, hogy arról például szót se szólt, hogy az ország legféltékenyebb asszonyával kötöm össze én a sorsom nekem. Tehát az én a sorsom nekem, ugye mi magyarok azt mondanánk, hogy az ország legféltékenyebb asszonyával kötöttem össze a sorsomat. De az a nyelvtanuk más a románoknak. És ugye az volt a negyen, és még kicsit még mindig bevőkrekedve, bocsánat, az jövők ilyen, hogy az volt a lenni, ugye én mi magyar befejeztem volna már rég a mondatot, közben pedig volt még. Tehát ez a nyelvi része, ez nagyon, nagyon, tényleg nehezen tanulható volt. Tehát
ilyen... Közben úgy érezni, hogy azért ennek mégis van egy ritmusa.
Van egy ritmusa, így
tehát,
van.
Hogy nem nagyon lehet.
Persze, tehát előbb-utóbb beáll az, hogy rááll. Már volt olyan is, hogy amikor ő esetleg elfelejtett egy olyat, hogy egy nekemet, vagy nem tudom, egy plusz, azt már magamtól bemondtam. Tehát végül meg lehet tanulni, de nem egy könnyen tanulható dolog volt. Ez tényleg is való, és ezzel nem csak én szenvedtem, hanem többiek is szenvedtek, akik már többfajta stílus van, tudod, az erdélyek, ők valáztak, tudod, ott volt ez a vala, nekünk volt az én sorsom, nekem, de hát aztán, hát ugye csak megtanuljuk fel, ugye muszáj.
Valahogy annyira nem érződik ez a különbség, az egész egy ilyen nagy Székely Csaba nyelvezetnek érződik elsősorban, aminek nem is annyira a szóhasználatát, hanem a mondat szerkezetét tulajdonképpen már ismerjük más Székely Csabákból.
Hát te ismered, de én nem ismerem, mert én Székely Csaba szűz voltam eddig. Tehát én ugye csak hallottam, hogy milyen sikeres volt ez a Bánya trilógia, de én nem láttam sehol sem. Nem láttam se. Hát ugye ilyen nap a próbálom, nem nagyon tudunk járni színházba. Csak tudom, hogy...
Messzi vagytok a nagy...
Hát messzi vagyunk a... Igen. Egyébként igen.
Feltűnő erényének látszik ennek a Vitéz Mihály produkciónak a csapatmunka.
Ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert én is akartam mondani mindenképpen, hogy hihetetlen hálás vagyok nekik. Mert hát, hogyha láttad, akkor ugye folyamatosan a színészek díszítenek. Ugye van 2-3, tehát éjjel-nappal, tehát az az alázat, hogy a színház idősebb vezetőművészei hordják a széket, az asztalt, a kellékeket, ugyanolyan lelkesedéssel, mint az itt levő kaposvári diákok. Én azt gondolom, hogy tehát ez nem, lehet, hogy sok színházban van így, de valószínűleg ilyen szinten talán azt gondolom, hogy nincs, mint nálunk, és tényleg rettetesen sokat köszönhetek nekik ebbe a szempontból is, mert tudod, hogy mondja a színházi mondást, hogy a királyt a környezete játssza el, ugye hát ugye még mint királyt játszok ma vége fele, tehát én bóckodhatok itt a világnak, de hogyha ők nem hihetetlen alázattal nem segítik ezt a dolgot, akkor én ott egyedül teljes mértékben meghaltam volna. De szerintem ők pontosan tudják, hogy én ezt ugyanúgy megcsináltam volna, és ugyanúgy vissza fogom nekik adni legközelebb.
Közönség hogy fogadja?
Szeretik. Én úgy veszük észre, ugye vannak benne csúnya szavak, és vidéki közönség az sokkal érzékenyebb rá, mint a budapesti közönség. De ilyenkor az a mérvadó, hogy nem mennek el. Tehát senki nem megy el az előadásról. Tehát abszolút csak pozitívat kaptunk vissza ebbe az egész dologba. Én úgy érzem, hogy szeretik. Tehát pedig azért 3 óra. Tehát nem egy rövid előadás. Különben sokkal hosszabb lett volna, nem tudom, hogy tudod-e. mert ez egy eredetileg ezen jó a hosszabb.
Húzva van, igen.
Igen, igen, tehát ez nagyon, majdnem az egy harmada, igen, tehát az egy harmada ki van húzva. És még így is három órás darab.
Azon gondolkodtam el, de lehet, hogy ez egy ilyen naív, laikus kérdés, hogy a színészi alakítás szempontjából vajon számít-e az, hogy ez egy vidéki színház, ahol a szerepeket az ember általában nem egymás mellett játsza, hanem egymás után? Tehát, hogy vajon a Hamleted, de valamilyen formában befolyásolja az, hogy te előtte ezt a Vitéz Mihályt játszottad?
Nem tudok még a Hamletről beszélni, mert még elemzünk, tudod?
Tehát
nagyon az elején vagyunk. Tehát még nem, fogalmam sincs, hogy az milyen lesz.
De azt tudod, hogy miért pont te játszott Hamletet?
Én egy kicsit azt mondom, hogy kényszerpályából. Tehát egyszerűen valahogy így alakult. Tehát szerintem...
De hogy így? Hogy mondjuk, ha egy Hamletet bemutatunk, akkor a legjobb színész játssza el a Hamletet, mert hány éves vagy? Hogy
nem, ahogy? Nem, ez a Balázs úgy akarta, hogy...
Cukor Balázs rendezi
a darabot. Először volt egy olyan ötlete, én nem is lettem volna benne. És hogy én eleve vagyok ezen kívül négy darabba. Tehát most már öt bemutatom lesz, de így négy. Úgy akarta először eredetileg, hogy mit tudom én, öt vagy hat szereplővel játszatja, most heten vagyunk már, és mindenki játszik Hamletet. Tehát az összes, mind a hat szereplő, vagy öt szereplő, amennyi lett volna, az Hamlet lett. És akkor az egész így fordul, a Bazsit, vagy Balázst ismerni kell, tehát egy elég fura pali, és akkor valahogy addig ezt szülte az ő agya. Tehát én, amikor fölhívott, hogy legyek benne, akkor épp az öltözőmbe aludtam, mert hullafáradt voltam, nem volt érdemes már hazamenni, és akkor, de akkor még nem is Hamletről volt szó, nem is volt szó semmiről, se csak, hogy legyek benne. Én ilyen Poloniusra gondoltam, hogy valami ilyesmire, és akkor rá három hétre jött a Hamlet dolog. És hát a legjobban engem lepett meg, na. Tehát megmondom neked őszintén, tehát én soha életem nem akartam eljátszani.
Nem is gondolkodtál rá, hogy a fiatalon?
Soha az életem, soha nem gondoltam, hogy ez én nekem való lenne. Én Horációt játszottam, Pécsen a Fillár Pista volt a Hamlet, egy másodpercig nem irigyeltem. Tényleg, tehát én ez nekem egy ilyen nagyon, nagyon... Hát én magam is kíváncsi vagyok, hogy ez ebből mi lesz. Nagyon meg van húzva, tehát mondom, hét szereplő az egész. Ezeket a nagy filozófiai, inkább ilyen cselekvéses, vagy hogy mondjam, nem annyira cselekvéses.
Tehát, 90 perces akciófilm?
Hát igen, tehát ez egy nagyon... nagyon tömény a dolog. Annyit tudok, hogy a nézőket kell vegzálnom majd valamilyen szinten.
Tehát, ja, de fogok igen. Örülni neki.
Hát biztos nagyon fognak neki örülni. Már szóltak a jegyszedő nénik, hogy már hallották, ezért nem akarnak az első három sorba jegyet venni. Hát meglátjuk, hogy sikerül szegény nézőket piszkálnom majd. Én bízok a Balázsban, én három rendezését láttam, én nekem mind a három tetszett. Tehát borzalmasan fura pali, aki ismeri, azt tudja. Tehát nagyon nehéz érteni az ő agyát. Mindenre önmazon vagyok, hogy sikerüljön.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesem. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én hazatalálok. Nagy esők jönnek, és itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve, nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörök. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te is hazatalálsz, egyszer én hazatalál. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám dideregve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörök. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rám. Mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te jön, hazatalálsz, egyszer én hazatalálok. Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, merre jár, hol lehet, most a kedvesen. Veszélyes út, amin jársz, veszélyes út, amin járok, egyszer te én hazatalálsz, egyszer én hazatalál.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n szombat délután. Bajomi Nagy Györggyel beszélgetünk Szombathelyen. Kicsit visszamegyünk Szombathely elé, meg egészen kezdetekig, mert ha jól tudom, akkor te szentesi vagy.
Így van.
És hát Szentesen van egy híres drámatagozat gimnázium.
Így van.
Ami a mai napig is működik, meg elég régóta van. És vajon aki szentesi, annak ettől eleve közelebb van a színészség, hogy olyan evidencia beiratkozni ebbe az iskolába? Viszonylag kevesen szentesiek azok közül, akik
nagyon,
szentesen
nagyon, nagyon kevesen szentesiek. Hát az egy 37 fős osztályba jártam gimnáziumba, és ebből csak 4 szentesi volt, körülbelül ez volt az arány. Tehát 2-3-1-2. Tehát ezt még a Bácskai Miska bácsi, aki a Szentesi Horváth Mihály gimnáziumnak az igazgatója, aki sajnos most hunyt el 2-3 éve, ő is a Várkonyi Zoltán találták ki annak idején, hogy ne csak a színművészeti főiskolán vagy, tehát hogy ne csak 18 éves kor után kezdjenek el intenzíven a gyerekek foglalkozni a színészettel, hanem már középiskolában is legyen egy ilyen dolog. És most nem akarok, azt hiszem, hogy 78-ba kezdődött, a Ternyák Zoliék voltak az első osztály. Ternyák Zoli, Jantyik Csaba, Hevesi Tamás, ők voltak az első osztály, a Gazdag Tibor, ugye ez most Jóba-Rosszba sztár, a Cvetkó Sanyi, ők voltak a második osztály, fölöttünk a Szula Laci járt, aki Kaposváron van, utána jöttünk, mi voltunk a negyedik évfolyam, és az én osztályomból 6 darab színész lett. 3 most Szolnokon vannak már 1000 éve, a Horváth Gábor, a Zelei Gábor, meg a Mészáros István, illetve a Széles Laci, az nekem, az is osztálytársam volt, meg a Nyírő Bea. Így, tehát hat egy 37 fős vidéki osztályból 6 színész, mert van 2 játszédíjasunk is, a Széles Lacika, meg a Mészáros István, tehát szóval nagyon-nagyon jó kis. Hát alattunk a Lafföldi Robi végzett, a Börcsök Enikő, ő mondjuk nem végzett, mert őt elsőbe kirúgták, mert rosszalkodott, de ő is ott kezdte. Ott kezdte. Tehát ilyen irgalmatlan mennyiségű szentesre járó diák van. Hát például itt a Nándi, aki az én filmet játsza, a Jánbor Nándor, ő egy orosházi gyerek, ő is a szentesi gimiből volt, és ez egy olyan fura, érdekes kötelék, ez a drámai dolog, hogy én már tudtam, hogy a Nándit szeretni fogom, mert oda járt, tehát ez egész egy ilyen nagyon érdekes.
Tehát van valami közös lennetek, amit mondjuk felismersz rajta?
Hát egyrészt, hogy ugye mindent tud. Mindent tud. Szentesről még vannak közös tanáraink, pedig azért van köztünk 20, nem tudom, 20, 21, 3, 4, 4 év, de ugye mi mindig vannak közös tanáraink. Tehát ez biztos beszélgetti már Szentessel, hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes. Tehát megtudod, hogy Szentessel a drámai, akkor már ő barát valamilyen szinten. Szóval nagyon érdekes dolog ez.
Aztán a főiskolán Huszti Péter osztályába jártál.
Igen, de előtte még voltam 2 évig Nemzeti Színházban stúdiós. Engem harmadjára vettek föl. Így van. Még a Montág Imre is tanított 1 évig. És akkor harmadjára vettek föl. Igen, és aztán meg elvittek katonának. Tudod, akkor még előfelvételesek voltunk, és akkor még elvittek minket katonának. És aztán jött a Huszti tanár úr osztálya, így van.
Sikeres diák voltál, vagy hogy álltál ott? Ez nem jó szó.
Sikeres
persze,
diák.
Sikeres diák voltál, elkezdted a főiskolát?
Hát semmi különös.
Szóval hogy ment? Jól ment? Élvezted?
Sokkal komolyabb, a mai eszembe sokkal komolyabban venni. Tehát a mai eszembe bejárnék az összes órára, akkor korán se tettem meg ezt, inkább lazábbak voltunk, bulisztunk. Hát, hogy az ember nincs annyi, tehát annyi eszem van mindig, ami éppen akkor van. Tehát
ez,
annál sosincs több, sajnos, igen. Igen. Nem volt ez egy híres osztály, ami én korán se. Tehát ez nem volt egy... Hát általában a Zsámbék is, meg a Horva is osztályok voltak a királyok. Tehát hát tudod te ezt, hogy ez hogy működik. Hát igen. Tehát azok nem azért szerintem, mert tehetségesebbek voltak, mint akár a többi, valahogy jobban voltak menedzselve, vagy valahogy jobban volt az egész kitalálva.
Eleve mindig szerencsésebb az osztály, amelyiknek az igazgató az osztályfőnöke. Tehát, hogy van egy színház alá, hát a Huszti Péternek nem
neki nem volt, persze. Igen. Persze, neki nem volt.
Hogy lettél nyíregyházi pályakezdő?
Úgy, hogy mi negyedikben kitalálta az osztály, én megmondom őszintén, én nem, mert én inkább akartam pénzt keresni, mert tudod, a főiskolás, sőt, tovább megyek, már a harmadik és negyedikben a akkori főiskolások, most nem tudom, hogy van, kisebb szerepeket, mert statisztáltak a budapesti színházakba. Az én osztályom egy ilyen szörnyen melós osztály volt, azt kitalálták, hogy mi nem menjünk ki harmadikba se. Én ki akartam menni harmadikba, de hát együtt mozogtunk, együtt lélegeztünk, és ezért nem mentünk ki. Tehát mi vagyunk az egyetlen osztály, utána a negyedikbe pedig, akkor meg lementünk Nyíregyházára 2 szerepre. Tehát én szerintem nem nagyon tudunk olyat mondani, olyan főiskolai osztályt mondani, amik egyáltalán nem volt gyakorlaton Budapesten. Na, azok vagyunk mi. Tehát ez egy ilyen speciális, tehát be se tudták kerülni a pesti körbe, hiszen nem ismerhettek meg. Tehát, de még ezt most megmondom, nem bánom, meg akkor se ragaszkodtam én Pesthez egyáltalán, csak ezt mint egy kuriózumot, egy érdekességet mondom, hogy mi a 2 év pesti gyakorlatból egyet se voltunk. Vagy 1 évig voltam Nyíregyháza, előtte meg benne dolgoztunk magunktól.
És akkor Nyíregyházára mentél?
Nyíregyházára mentem, igen, oda mentem, akkor a Slanger András meg volt a művészeti vezető, aki most újraigazgató, mint tudjuk, és a Csikós Sanyi volt Nyíregyházán az igazgató. És akkor én leszerződtettek, és én ott voltam, és akkor ők 1 évig voltak, és utána jött a Verebes, aki ő nem szeretett engem, mondjuk így nyíltan, és ki is rugott volna a színházból, csak én tudtam, hogy nem szeret, ezért egy mondottan meg tudtam őt előzni. És akkor így átmentem Pécsre, a Balikó Tamáshoz. És akkor ott voltam 10 évig.
Tehát életed leghosszabb korszaka, az egy Pécs.
Így van, így van. Így van, és ugye én szerintem, most elég sok városban laktam, én nekem eddig Pécs a legjobb város, tehát onnan nagyon nehéz volt. Tehát, hogy ott hagyni magát a várost, a helyet, ugye én nagyon szerettem ott lenni, mert egyszerűen nagyon-nagyon jó közeg volt, csak már akartam valami újat, és úgy tudtam eljönni, hogy a Tamásnak, a Jordán Tamás akkor kapta meg a Nemzeti Színház igazgatóságát, és hívott egy szerepre vendégnek. a hát, nem jut eszembe, Karinti...
Holnap reggelben,
így van, holnap reggelben, és akkor ezt a Mohácsi János megtudta, aki szintén akkor szintén hívott egy szerepre, a megbolondultam. Hát köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, a Sárga Liliomba. És akkor már azt gondoltam magamban, hogy most itt vagyok Pesten, és akkor pont akkor úgy alakult az életem, hogy egy ilyen kis egyszobás lakáshoz tudtam jutni, és akkor azt gondoltam, hogy akkor lesz, ami lesz, akkor elugrok üresbe. És akkor egy ilyen szabadúszó voltam 6 évig.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán nagyjából innen folytatjuk.
Zúg az eső, csak változ, ahogy az idő. Csak változ, simogat az ég. Csak változ, csak még. Mert nem volt még, nem volt elég. Jön értünk egy másik hajó. A nap süt, és hurrám a hó. A mindenhol mindenható. Most változtat rajtam, és zuhog az eső, az égből a földre, ahogy az idő. Csak változ örökre, simogat az ég. Csak változ, csak még. Mert nem volt még, nem volt elég. Jön értünk egy másik hajó, a nap süt, és hurrám a hó. A mindenhol mindenható. Most változtat rajtam, és zúg az eső. Csak változ, ahogy az idő. Csak változ, simogat az ég. Csak változ, csak még. Mert nem volt még, nem volt elég. Jön értünk egy másik hajó, a nap süt, és hurrám a hó. A mindenhol mindenható, most változtat rajtam.
Keresnek újra, mindig keresnek, jönnek az árnyam, szembe jönnek. Magamat látom, csak magamat féltem, fenn a magasban és fenn a mélyben. Keresnek újra, mindig keresnek, jönnek az árnyak, szembe jönnek. Magamat látom, csak magamat féltem, fenn a magasban és fenn a mélyben.
Az égből a földre, ahogy az idő. Csak változ örökre, simogat az ég. Csak változ, csak még. Mert nem volt még, nem volt elég. Jön értünk egy másik hajó. A nap süt, és hurrám a hó. A mindenhol mindenható. Most változtat rajtam. Kirúgjuk magunk alól a földet. 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 Kirúgjuk magunk alól a földet.
ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Bajominat Györggyel beszélgetünk a Szombathelyi Színház Vitéz Mihály előadás díszletének előterében. Arra, hogy most éppen odáig értél, hogy néhány évig nemzeti színházi fellépőként szabadúszó voltál, de hát különben egész életedben vidéki színész voltál. És ez mondjuk egy magamfajta színházra figyelő fővárosi lakosnak nem könnyíti meg a rád figyelést, mert hogy mindig messze Persze. vagy. Ehhez képest azért viszonylag nekem volt módom követni a pályádat, sőt beszélgettünk is pécsi színészkorodban, ha emlékszel, és akkor említetted ezt, lehet, hogy rosszul emlékszem, és majd azt mondta, hogy de nem, hogy azért is mentél Pécsre, mert ott volt neked jó barátod.
Ja, a Rázga Miklós. Így van.
És akkor most én nekem az eszembe jutott, hogy vajon most, amikor a Rázga Miklós igazgató Pécsed, akkor te hogy nem?
Hát figyelj, itt jól érzem magam, biztos vagyok benne, meg hogy oda tudnék menni, tehát ez semmi baj nincsen. Én azért vagyok itt, nincsen okom rá, hát most ennél jobb helyzetben én nem nagyon tudok lenni, érted? Szóval, már mint a színházba. Megrecsegtettem az asztalt, én voltam, bocsánatot kérek. Bocsáss meg, azért hagyd mondjuk már, hogy három évig forgattam egy sorozatba, egy Tűzvonalba című rendőrsorozatba, tehát három évig gyakorlatilag nem csináltam új darabot. Tehát ez a Magyar Egyen ment, ez a Stoll Bandi volt a főszereplője, és akkor mi voltunk, meg a Csern Tóni, meg Varjó Kálmán, meg Juhász Réka, meg Háberman Livi. Tehát három évig egy Magyar Egyhez képest viszonylag sikeres sorozatba vettem részt, ami mondom, három évig napi 12 óra forgatást jelentett, tehát nekem... Tehát azért valamilyen szinten adott ismertséget, mert aki ezt nézte, azt nézte, hogy 800 ember.
Ez neked egy személyes sikert, meg ismertséget hozott?
Hát annyit, hát amennyit a tévénéző tudod, amikor hát felismer, gratulál, annyit persze.
És ennek örül az ember, vagy bosszankodik, hogy én itt csinálom a színházban a jobbnál jobb szerepeket, amitől nem tudják, hogy színész vagyok, de egy ilyen tűzvonalban az...
Figyelj, én nem bosszankodok tőle, meg nem ízlem. Hát figyelj, ez egyszerűen annyi, hogy az egyike 800 emberhez jut el, ez meg a tegnapi adás meg 180-hoz. Tehát ez ilyen. Tehát ez szerintem tény. De azért ez nem egy jó barozban, vagy barátok közti színvonalú dolog volt, ez egy sokkal komolyabb dolog. Csak még azt is tegyem hozzá, hogy mennyi szerencse kell az élethez. Tehát én nem azért lettem benne a Tűzvonalban, mert világ legnagyobb színésze vagyok, hanem a legjobb barátom rendezte. Tehát ennyire egyszerű. Tehát hogy mikor az ember, hogy kerül oda, én így. Tehát ez rettetes mennyiségű szerencse kell az egészhez. És hogyha azon belül már jó vagy, az már akkor szerencse, ha nem, akkor az meg nem szerencse.
Viszonylag jó néhány előadásban léptél fel a Nemzeti Színházban, ez a Jordán éra volt. Milyen volt akkor az a színház a társulat?
Figyelj, én nagyon szeretem.
Jó volna benne lenni, vagy ez így pont elég jó volt, hogy az ember oda bement néhány előadásban?
Figyelj, az persze jobb lett volna, hogyha fix vagyok, tehát az tény is való, de most nem azért, hogy annyi mindent köszöntek a Tamásnak, hogy tehát nem volt bennem az, hogy miért nem szerződtesz le, miért nem szerződte, nem volt bennem ilyesmi. Örültem neki, ő miatta tudtam fölkerülni Pestre, miatta tudtam benne lenni ebbe a Tűzvonalba sorozatba. Amikor nem volt lakásom, akkor a színház lakásában, a Nemzeti Színháznak van egy lakás, akkor én 7 hónapig lakhattam. Tehát én... Remélem nem hallja ezt a műsor, de én csak pozitív dolgot tudok róla elmondani, meg irgalmatlan mennyiségű jót köszönhetek neki. Tehát semmifajta olyan nem volt bennem, hogy jaj. Tehát ugye játszottam nála, tehát meg pénzben megvoltam, tehát nem volt, tehát nem az én halállal nem küzdöttem egyáltalán. Szóval nem volt benne. Amúgy én az a fajta vagyok, akikben mindenhol jól érzem magam. Tehát kvázi így az emberekkel jó kijövök. Tehát most leraksz másik társadalomba, szerintem ott is jó formában érezni. Tehát én ilyen barátkozós típus vagyok.
Mondtál néhány nevet, rendező nevet, akiket én fel is írtam, mert gondoltam, hogy ők fontosak az életedben. Említetted a Sós Pétert, akinek nem csak tűzvonalban, hanem
így van, több rendezésében, így van. Pécsen meg itt is rendezett a Rák Jóskát, így van, és nagyon sikeres előadás is volt.
És aztán Slangert is említetted, akivel szintén többször találkoztál.
Igen.
És a Mohácsit mondtad, aki a Sárga Lilionba akart téged. Így de van. Az honnan volt, az mi volt az előzmény, a Nyíregyházi?
Nyíregyházán
az itt a vége?
Így van, az itt a vége.
Az alapozta meg a Mohácsi színészi karrieredet?
Igen, az. Az, hát akkor ő volt, akkor dolgozott először Kaposváron kívül. Tehát mit tudom, én voltam 26-27, és akkor ő meg olyan 30-et. És akkor egy ilyen 10-11 év után. De valahogy éreztük, hogy ez szerintem, meg ő is, hát nem véletlenül. Hát elmondom neked, hogy hogy volt ez az egész. Amikor megtudtam, hogy a holnap reggelben benne leszek, akkor tudtam, hogy jönnek a posztra a Mohájék. És azt is tudtam, hogy rendezni fog. És az volt a tervem, hogy majd beszélek vele, és akkor elmondom neki, hogy leszek a Nemzetibe vendég, és hogy nem tudna esetleg berakni a Sárga Lilionba. És akkor találkoztam vele, és akkor mondtam neki, hogy leszek a Nemzetibe holnap reggelbe, és abban a próbában mondta, hogy akkor beraklak a Sárga Lilionba. Tehát nem is kellett megkérnem. Tehát ez ilyen hihetetlen jó leső, nagyon, nagyon jó dolog volt. Én azt gondolom, hogy ő is szeret, meg én is szeretem.
Mi kell ahhoz, hogy az ember jó színész legyen a Mohácsinál, vagy a Mohácsinak?
Hát legyen jó színész, ugye az egyik. Meg az, hogy ugye nekem viszonylag jó megy az agyam az ő nyelvezetére, tudod? Tehát most egy kicsit úgy néz ki, hogy döbbeltesen dicsérem magam a rádióban, de mindegy, akkor is így van. Tehát viszonylag jó humorom van, tudod? És ezáltal sok jót tudok bele mondani. De olyanok is tudnak nagyon jók lenni az ő darabjába, aki meg se szólal. Mármint próbán, igen, tehát kap mondatokat, tehát az, hogy meg egy kicsit szerintem olyan, hogyha valakit gyengémnek lát, akkor arra rendezi, amilyen ő, tehát hogy pont abból ott csinál erényt. Nagyon érdekes műfaj, tehát nem erőlteti azt, ami neki nem áll jól, hanem a fele viszi el, ami az ő karaktere, vagy az adott. Ez egy nagyon speciális módszer az övé, tehát egy nagyon érdekes, hihetetlen izgalmas dolog szerintem.
És ahhoz, hogy viszonyul egy alkotótárs jellegű színész, aki mondjuk a humoránál fogva verbálisan beleaplikál a szövegbe olyasmit, ami tőle való, de Mohácsinak való humor, és hogy mondjuk ezek tovább kerülnek? Tehát, hogy
örülök neki, nagyon örülök neki.
Találkoztál már?
Volt már ilyen, persze, igen, hát hallottam, hát inkább olvastam, lehet, hogy te írtad. Az is lehet, hogy ezért, de az én csak örülök. Tehát ez jó, hogyha mondasz egy jót, és ez tovább tud menni, az csak öröm.
Érdekes, hogy a Sárga Lilion volt az első Mohácsi a Nemzetiben.
Így van.
És aztán ugye többet rendezett, és abból kiemelkedő volt az Egyszer élünk, amit nem tudom, láttál-e.
Nem láttam sajnos.
De tulajdonképpen az Egyszer élünk után rögtön a Liliomot mondanám, ami még egy kezdetleges volt, de az kellett igazából az Egyszer élünkhöz. És arra vagyok kíváncsi, hogy emlékszel annak a születésére, hogy az biztató volt-e? Ezt azért kérdezem, mert nagyon érdekes, azt hiszem, mondta egy nemzeti színházi színész, hogy az Egyszer élünk, az, ugye az egy nagyszerű előadás volt, az egész próbaidőszak alatt nem látszott, hogy ez az lesz. Hát a színészek bizonytalanok és hitetlenek voltak, hogy ebből mi lesz. Vajon a Sárga Lilionban mondjuk oda megy egy Bajomi nagy Gyuri, aki a Mohácsinak, akivel van múltja már a Mohácsinak, akkor ő tudja, hogy azért ebből ki fog jönni, aminek ki kell lenni, vagy hogy volt ez?
Hát figyelj,
rég azért... Rég volt, de hogy emlékszel?
Hát nem, az a rég volt, de az annyira rég nem. Hát azért addig a Mohácsi már Mohácsi volt. Tehát sokkal inkább elfogadsz valakit, aki már 500 000-szer lefutott a 10 másodperc alatt a 100 métert, mint aki még sohasem. Tehát én abszolút bizalmat éreztem különben, megmondom őszintén, de lehet, hogy én naív vagyok. Tehát én semmifajta ellenállást nem láttam az öreg nagy bölények között se. Pedig nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt, például a Sinkó László, akit rettetesen tisztelek és szeretek. Tényleg az a szinte az utolsó 30 felvonásra, most nem akarok hülyeséget mondani, de én egy hét, vagy ilyen 7-8 nap jutott. és neki olyan monológokat kellett megtanulnia, hogy döbbenetes és félelmetes, hogy ezért, tehát szóval nagyon kemény, na, tehát, de megcsinálták. Én azt gondolom, hogy olyan nagyon, én úgy érzeztem meg, én azt gondolom, szerintem, figyelj, a mai napig ez a Sárga Lilim, ez egy ilyen legendás, aki benne volt. Hát például azt tervezzük, most itt a hogy a Merszibi is benne volt itt, meg a Horváth Ákos is, hogy most levetítjük a társulatnak, tehát ugye nézzél, hogy egyszer veszünk borokat, és akkor levetítjük a társulatnak, hogy mi meg van DVD. Tehát ez ilyen nagyon volt Sárga Lilim találkozó egy-két-három év a Sejjucinál, csak mi nem tudtunk menni, mert játszottunk. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon összetartó dolog volt. Ez nagyon nagy dobás volt annak idején.
Ezt jó hallani. Uh-huh. Akkor most egy kis zenét hallgatunk, és folytatjuk.
Amikor az ember kisgyerek, nem tudja, hogy hová lépeget, egy űrhajóval a holdra száll, lezuhan az égből. Bum, bum. Amikor a szívem elszalad, szeretem a legszebb lányokat, a szemedben látok egy csillagot, lezuhan az égből, bum-bum. Nyár, még egyszer nyár, csókokkal vár, szíved mentén, soha ne legyen. Út végén, úgy, mint a szél, szíved mentél, soha ne legyen. Szeretem azt, amit nem szabad, a cukorból készült dolgokat, ragyog a nap és simogat, lezuhan az égből, bum-bum. Varázsolj nekem kékeget, ne áruld el, ha nem szeret, hiába szép, ha nem lehet, lezuhan az égből, bum-bum. Nyár, még egyszer nyár, csókokkal vár, szíved mentél, soha ne legyen bár, az út végén.
Hol hely van, színházi belépő. Szombat délután a Rádió Q-n ezt a műsort hallgatják. Bajomi Nagy György a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, Szombathelyen beszélgetünk, mert a Gyuri itt színész. Volt olyan, nem, még mi térjünk vissza a Mohácsihoz.
Jó.
Sok, több színházban, több Mohácsi előadásban játszottál, melyik volt a kedvenced?
A Puk volt a kedvencem, a Szent Iváni Jánomból.
Ez itt Szombathelyen
történt. Ez Szombathelyen
és
volt.
És úgy emlékszem, beleszerettél egy kávéfőzőbe.
Beleszerettem egy kávéfőzőbe. Nem, azt ők találták.
Igen. De hát ezt nem sikerült ezt realizálni.
Igen. Igen, nem tettem magam éve a színpadon nyilvánosan azért. Azt nagyon szerettem. Hát arra egy poszton nyertünk egy csomó díjat, tudod. Közönségdíjat, a Moha legjobb rendező lett, Csonka Szévika lett a legjobb női mellék, sőt, a Kriszta Remete Kriszta pedig a legjobb jelmez. Tehát egy 4 díjat elhoztunk vele. Ez egy... Hát ezt imádtuk. Na, az is egy ilyen hihetetlen társulat összekovácsoló. Itt Szombathelyen kovácsoló dolog volt, azt imádtam. De én eddig az összes mondalabot nagyon szerettem. Nagyon szerettem.
Volt olyan szerep a pályádon, ami nagyon idegen volt tőled, és kifejezetten nehéz volt?
Hát sok, húzni. Sok, biztos sok volt, persze, hát hogyne. Ezek a kimért urak, nekem ezek ilyen nehezebbek, tehát ezek az elegáns urak, tehát ezek a... De életem talán legkínosabb, az még főiskolában volt, mikor 22 évesen játszottam egy 70 éves zárkozott japán kémet. Na, tehát az tényleg kemény volt. Az a mai napig eszembe jut, felájulok.
És milyen színészi eszközöket használtál
ehhez? Semmi, bejöttem, meghajoltam szertartásra, mint japán, és már meg is buktam. Hát semmi fajta.
Mi volt?
Ez a lengyel menhír tájfun színű előadás. Egy szertartásot tejáztam, érted? Ja Istenem, de ez nagyon, az kemény volt. Az kemény.
Mert akkor mindjárt a főiskolán megtapasztaltad a legkeményebben.
Akkor például a Gárázsit, azt nagyon szerettem, abban irgalmatlan nagyot buktam szerintem a Gyöngyélet című darabba. Abban ilyen füstös, késes cigány voltam, és hát elég messze állt tőlem, tehát egyszerűen nem... Hát figyelj, bukás nélkül nem úszok meg.
És akkor itt a késen emberhez térjünk vissza, nagyon idegen tőled, ilyenkor az ember nagyon tudatosan használ valamiféle úgynevezett színészi eszközt, ami nem belőle fakad, de
vagy
mit kezd, vagy hagyja a csodába az egészet, vagy mit csinál ilyenkor?
Nem amikor nagyon nem te vagy?
Igen, igen.
Hát próbálsz szerintem visszanyúlni azokhoz a dolgokhoz, amit te vagy. Tehát amikre az már egyszer sikeres volt, vagy amiben úgy érzed, hogy megvan neked, akkor olyankor ahhoz nyúkálunk vissza, hogy amennyire tudjuk visszamenjünk a komfortzónánkba. Nem tudom, értetően mondom-e.
Igen, és ilyenkor mi van, az ember tudja, hogy ez nem ment? Hát akkor beáll egy minimál szintre, vagy folyton próbálkozik még akkor is?
Próbálkozik, de figyelj, én vízilabdáztam, hát nem lehet mindig 8 gót lőni, van, mikor ki kell kapni. Tehát ez ilyen. Tehát,
és olvastam, hogy vízilabdázol most is valami aligátor nevű helyi.
Igen, már nem, sajnos, most annyit dolgozok, de itt még az első 3 évben így lejártam. Hát ilyen kis edzés, tudod, ilyen kis...
Hobbi vízilabdázóként?
Hobbi vízilabdázóként, így van. De nagyon jó baráti társaság, tehát jó srácok.
De én gondolom egyébként, hogy ilyenkor legfeljebb a kondíció hibázik, de a technikát az ember nem felejti.
Igen, csak ugye ez víz, tudod, tehát nem az, tehát az van, hogy a focizol, akkor ott le tudsz állni egy darabig, sétálgatsz, de hát itt muszáj tapostében megfulladsz. Tehát igen, a vízolatát nem lehet kondi nélkül csinálni. Tehát az egy olyan dolog, ami oda kell az erő. De ami nagyon jó dolog. Megmondom, hát figyelj, a életem legnehezebb döntése volt az, hogy vízolatázzak-e, vagy pedig színész legyek, mert tehát 85-ben érettségiztem, és 18 évesen már a Szentesi nagy csapatba bekerültem, tudod? Tehát jó, nem, de még csak ott a szélén, de hát ez azt jelentette, tudod, 85-ben még a kommunizmus alatt, hogy utazhatsz majd külföldre, kapsz lakást, kapsz falállást, érted?
Kommunizmus alatt.
Hát ez akkor igen. Volt. Jó, hát ez 85.
Jó, hát akkor, ez kommunizmus nem volt, de mindegy.
Hívjuk szocializmust, aki jó.
Kis átkos.
Jó, oké, rendben, akkor hívjuk úgy.
Tehát, hogy előnyökkel járt volna valamit.
Meg imádtam csinálni, én szerettem csinálni.
Olimpiai bajnok.
Persze, az nem lettem volna azért, de azért ez nem lett. Tehát az a korosztály nem is lett különben. Ez az én korosztályom, az volt egy elátkozott nemzedék. Azok nem nyertek semmit se. Hát, mondom, egyik legjobb barátom Tóth László, az VB bronz, 2 EB ezüst, BL Liga győzelem, ennyit tudunk felmutatni, de hát ott is ott lett volna mindig, tudod, amikor majdnem nyersz, de nem nyersz. Tehát ez a 65, 66, 68-as korosztály, ezek nem nyertek semmit sem.
Tehát ők is azt igazolják, hogy te jól döntöttél.
Igen, tulajdonképpen igen.
Még sok minden van előtted, minden bizonnyal, sőt, tehát ezt most kifejezetten fölfelé tartasz, ha így a szombathelyi időszakodat nézzük, ahol vagy hány éve? 5,
6,
6, 6 éve, körülbelül. Van valami olyasmi, amit úgy érzed, hogy neked még kell? Tehát ami eddig hiányzik a pályádból, és na mit tudom én, fogod magad megtanulsz énekelni, és majd...
Az nem hiányzik, nem. Hát figyelj, az ember szeretne még sikeresebb lenni, vagy sikeres lenni, érted? Szeretné jobb lenni, folyamatosan jobb lenni, de szerintem az egy olyan szakma, ami minél többet élsz valószínűleg, annál többet tudsz az életről, annál többet tudsz a színészetről, gondolom én. És ezáltal, mármint a saját magadról, ezáltal többet tudsz adni. Tehát ez egy olyan szerencsés pálya, hogy ha egészséges vagy, akkor 80 évesen is tudsz színpadra menni, és mert vannak öreg szerepek, hála jó Istennek.
De van tehát, agyad hozzá.
Hát ha van agyad hozzá. Így, hát persze az egészség, tehát ez a, de hát ugye elnézem, az 70 év fölötti kollégáimat, ezek úgy pörögnek, mint a gyerekek, tehát semmi baj nincsen. Hát egy 70 éves ember már otthon üldögél, ezek meg bukvenceznek, meg ugrabugrának egész nap. Hát. Szóval, nem tűnik ijesztőnek a 70 fölött így nézve őket.
Mert a Jordán Tamás, mint színházigazgatói példakép, azt nagyon lehet, bíztató tud lehet, nekem ennek számára, mint jövőkép.
Igen, és tudod, hogy még él az édesapja, meg az édesanyja is.
Igen, tudom.
Hát ez hihetetlen szeretse, nem? Hogy elképesztő.
Igen, az egy év csúcsélmény, az ember lát egy képet róluk, ahogy a család összegyűl, és ott van 118
ja, ember. Igen, nagyon szép.
És mondod, hogy egy színész ugye minél többet él, annál jobb színész, ez nyilván vidéken is abszolút megvalósítható, sokat élni, de beágyazódott ember vagy Szombathelyen, vagy tulajdonképpen vándorszínész típus, vagyis előfordulhat, hogy 5 év múlva egy másik vidéki városba költözik?
2 év múlva, 3, én egyáltalán vagyok lefúrva sehova se. Másodpercig se. Nem. Vagy ez a macska hűséges a helyhez, ugye?
Igen. Hát akkor az emberhez, a macska helyhez.
Igen. Hát én most kutya vagyok, mert én a Tamáshoz jöttem, érted? De én nem ragaszkodok városokhoz egyáltalán. Tehát abban a pillanatban elmegyek, arról van szó. De nem vagyok beágyazva, ez a kérdés.
Igen, ez volt
egyáltalán,
a kérdés.
Nem is tudnék beágyazva lenni, mert éjjel-nappal itt vagyok. Tehát a ismerettségemnek a 90%-a az... színházi, de inkább 96. Hát itt vagyok, éjjel-nappal itt vagyok. Otthon vagyok, itt vagyok.
Ennyi. De akkor miből gyarapodsz, hogy még jobb színész legyél? Mert most nem szakmailag, hanem,
ja, értelek,
hanem emberileg. Tehát,
jó, azért néha megyek az utcán. Nem tudom.
Jó, hát azért megnyugtató.
Nem tudom. Hát szóval ez maga a kor, tehát hogy egy öregszel, tehát ez bölcsősz, vagy butulsz.
Vagy
nem tudom, hát tapasztalsz, látsz, nem feltétlenül veled történik másokkal. Mondom, abból is tanulunk, ha van egy pici eszünk. Most arról beszélek éppen a rádió hallgatók, hogy milyen rettetes bölcs lettem.
Hát most az összes erényedet
lassan igen. Igen, így van.
És akkor nem is igen maradt időnk arra.
Most még a Márton András nagyon szeretném megemlíteni, mert ő nekem tanárom volt a főiskolán, és tehát nekem én úgy gondolom, hogy erre a szakmára én tőle tanultam a legtöbbet. Tehát ő nekem egy ilyen nagyon, nagyon sokat segített. Nagyon, én őt nagyon-nagyon szeretem, és tisztelem.
De mit csinált veled a főiskolán?
Hát rendezett, tanított minket. Tehát Pinter darabokat csináltunk, képzelt beteget, képzelt beteg voltam. Tehát az ő színészi gondolkodása, tudod, hogy mindig úgy menj be, hogy te mit akarsz, mi a te győzelmi célod, mit akar a másik, tehát ez egész ilyen, tehát hogy mindig nem tudom ezt neked pontosan megfogalmazni, Cohen módszert, ugye ez ő abból tanított minket, nem, én úgy érzem, hogy nagyon sokat tanultam tőle.
És azóta találkoztál vele partnerként?
Persze, még Miskolcon, ott soha azért nem voltam. Pécsen volt pár évig szerződésben, és akkor játszottuk is együtt, rendezett is. Most kicsit elszakított minket az élet, de hát még azért hosszú a pályára, még fogunk találkozni.
Még összejöhet.
Hát még összejöhet, persze.
Jó, hát akkor kívánom őt, meg az összes többit, ami jó lehet neked.
Oké. Okay.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Még köszönöm szépen, hogy meghívta.
Ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt, ahol ma Bajomi Nagy György volt a vendégem, szombathelyi színész itt, szombathelyi környezetben, az otthonában, mint egy a Vörös Sándor Színházban. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!